1916. január 2. A Gregus díj koszorúzottja vagyok. A legnagyobb kitüntetés mindig mindenkinek későn jön. Nekem rosszkor is jött. Hogy örüljek most neki, mikor ordítani szeretnék a kétségbeeséstől? És mégis megköszöntem. Méltóságos uram, meghatva hálával és hódolattal olvasom levelét, de mégis ezeken az érzéseken dominál a csodálkozásom, hogy ilyen felemelő díszt, kitüntetés adnak azért, mert azt műveltem, ami szépé tette az életemet. Bőségesen jutalmazott és boldogított. Mindig megijedtem a kitüntetésektől, mert sohasem bírtam elhinni, hogy megérdemeltem, hogy már rászolgáltam, hanem mindig azt éreztem, mintha minden koszorúval csak egy nagyobb rámát prezentáltak volna, amelybe elvárták, hogy belenőjek. Gyönyörű pályámon végig szégyenlettem, hogy többnek tartanak, mint amennyit érek, és hogy soha nem bírok felemelkedni oda, ahol az emberek látni akarnak. Ezt éreztem a múltban minden olyan alkalommal, amikor a közönség túl fizetett. A Gregus díjat büszkeséggel fogadom el a magam és a Nemzeti Színház számára, és elfogadva forró hálával köszönöm. Méltóságos jó uram, milyen újjongó boldogsággal tudtam volna örülni ennek a nagy kitüntetésnek, ha a lelkem el nem vesztette volna egyensúlyát ettől a rettenetes öldökléstől, amelybe minden kincsünk, a magyarság virága a föld alá került. Jászai Mari. Az egész elmúlt esztendőt fájdalmas munkában töltöttem. Több százszor szavaltam már katonáinkért és nekik. Ma küldtem a 10.000. zacskót a harctérre. Sajnos darabja már 4 koronámba kerül, tehát meg kell szorítanom a számát. Még azt is meg kell érnem, hogy meg-megundorodom a jótékonyságtól is. Hallom, hogy a Zita kórházban, ahová én egy esztendeig mindenemet kihordtam, a 3.000 zacskon kívül a sebesültek szájából lopták ki a falatot a hivatalnokok. És hogyan tudok, hogyan kell szenvednem ezért a hazáért? Valahányszor a himnusz éneklése alatt a nők sugdolódznak és vigyorognak, elviselhetetlen kint érzek. Nem is bírom eltitkolni. Kiömlik belőlem sértőn, keserűn. Legutóbb azon a nyomorult bicskén. Szegény nagylelkű, hős Vasadi Balog. Beszélhettél a szerbiai 27 órás kálváriádról, amikor egy szikla oldalhoz lapulva és kapaszkodva álltátok a tüzelést felülről. 27 óra hosszat, mozdulatlanul. És mikor a szent beszéd után a himnuszt énekelték, az úgynevezett hölgyek olyan vihorászást vittek végbe, hogy nem bírtam haragommal. Oda mentem hozzájuk, és rájuk förmettem. A himnuszunkat énekeljük. És hangosan oda kiáltottam az egész teremnek. Akiben hazaszeretet nincs, az nem érdemli meg, hogy hazája legyen. Sem nemzet, sem egy ember. A hazaszeretet a nemzetek ereje. A nagy nemzetek nem szégyellik a sovinizmust. Miért szégyelli éppen a kicsi magyar? Hölgyeim, hazám leányai, gondoljanak Tolsztoj szavaira. Háborúban mindig az a nemzet győz, amelynek emelkedettebb a lelki élete. És elmondtam még sok mindent. Mindazt, ami már oly sokszor, oly sok helyen sírtam ki a szívemből mélységes fájdalmamban. Amiért aztán a bicskei hölgyek is elmondhatták rólam. A vén bolond. És ha valaki Krisztussá és Shakespeare-é nő embertársai fölé, mi haszna? Mit ér el? Nem homokba írta-e a bölcsességét? Meggátolt-e bármelyik is csak egyetlen emberi alávalóságot? Megérdemelte-e őket az emberiség, amely íme fiaival gyilkoltatja egymást? Gyilkoltatja szakadatlanul, nagy tömegekben, gépekkel. Már 2 esztendeje. És nekem megvan a mindennapi teám és a mindennapi ebédem. Mivel érdemeltem ezt meg? És mit érek el bőkezűségemmel? Az emberek marnak és rágalmaznak. A legjobb esetben elkerülnek, mert mindenemet a sebesülteknek adom. Egytől sem kérek semmit. De kényelmetlen vagyok nekik, minthogy ők nem adnak. November 16. Kellemetlenek, nem szeretnivalók vagyunk mi magyarok. Vagy pöffeszkedünk, vagy túlzottan alázatosak vagyunk. Auguszta főhercegasszony meghívott néhány százunkat a palotájába, és egy valóban szép új filmet mutatott be nekünk a kórháza javára, 20 koronáért. Nos, a meghívottak negyed része sem jött el. A nagy terem üres volt. A szívtelen, cínikus pestiek megszégyenítették azt az asszonyt, aki, nem tekintve azt, hogy lelkesen dolgozik a háború kezdete óta, felesége az egyetlen becsületes Habsburgnak, a derék SS és a magyart egyedül szerető Józsefünknek. Kimutathattuk volna az egyetlen kedves hercegünk iránti a rokonszenvünket, sőt hálánkat. Tüntetőleg kellett volna azt tennünk ő érte, aki szereti a magyart és magát is annak vallja. Szégyellettem magam azelőtt a Habsburg asszony előtt valamennyiünkért. A múlt emlékein száldos a lelkem, amikor a ma rettentő ijedelmekkel van tele. Embervért iszik a föld, és mi magyarok már csak öregeket és gyermekeket adhatunk neki. Igazi harcosaink már vagy a földben porladnak, vagy bénultan vánszorognak városainkban. Körös körül gyűrűzött már bennünket minden ellenségünk, és mi bármelyik napon hazátlanul ébredhetünk, mint földön futók vagy halottak. Erdély, ahol a vérontást egy gyermek belátásával meg lehetett volna előzni. De elvitték az olá határól ezredeinket, hogy olasz offenzívát csináljanak velük, és ott csúfosan megveressék őket. És mi, öregek, itthon ülünk, és a fogainkat csikorgatjuk tehetetlenségünkben. 1917. május 5. A háború káoszából most, a harmadik év végén az én kis eszemmel csak annyit bírok felfogni, hogy az egész föld népe a németnek az ellensége. De hogy miért, azt már nem tudom. A német a legbecsületesebb, legegyenesebb, legszorgalmasabb emberfajta. Talán ezért. És miért jön az amerikai ellene? És mit fog a hadseregeit felzabálni a kiéhezett Európában, ha csak nem hozza magával a kenyerét is? Hány múzeumot, hány iskolát, hány egyetemet, hány szanatóriumot lövöldöznek most el a megőrült népek? Hát nem kell ebbe beleőrülni. 1917. október 14. Minden reggel az az érzésem, hogy kiabálnom kellene. Nem jól van így. Másképp volna jó, hiszen minket még becsületre és igazságra tanítottak. És minden nap este odalaposodik a meggyőződésem, hogy nem érdemes. Nincs támaszpont a földön. Nem szép az élet. Csak ameddig az ember szeretni bír. És szép a gyermek. Boldog, akinek van. A háború megölte a hitemet. Üres, sötét, szomorú a föld. A halottakat nem sajnálom már, hogy nem élhették végig az életüket. Nem ismerték meg ezt a szürke szerencsétlenséget, az életnek kiégett hamuját. A sebesülteket még sajnálom, de dühít, ha látom őket, hogy nem bírok segíteni rajtuk. Nincs semmi kötelék köztem és az emberek között. Senki sem vagyok. Senkim sincs. Csak akkor jó, ha az ajtót magamra zárom, és egyedül vagyok. De hálával viszonzom annak a pár embernek a vonzalmát, akiknek ragaszkodásában még hiszek. Örömest el vagyok velük egy kis ideig, mint ma is a jó pragerékkal, akik valósággal gondoskodnak rólam e súlyos időkben. El kell csüggedni az embernek, ha egyszer érzi az egyes ember semmi voltát ebben a megfoghatatlan, megállíthatatlan mészárlásban. Mi egy ember? Még ha római pápa is. Íme, levegő volt az ő szava is. Nincs ma erkölcsi erő. Minden hazugság, amire eddig tanítottak. November 28. Tehát ez az űr, ma, annak az 5 esztendeig tartó fájdalomnak a helyén, amely a háború alatt kínzott. A háború miatt, a fiaink miatt. Nem fűtöttem, mert ők fáztak. Nem laktam jól, mert ők éheztek. Remegő szívvel fohászkodtam minden nap a hazajövetelükért. és most nincs erőm követni a hazasorsán gondolkodókat. Ma vesztettük el Erdélyt, miután előbb bevetettük arannyal is vérünkkel. És a magyar ficánkol tovább a bűneiben. Nincs egy fekete lobogó a házakon, nincs gyászfátyol a kalapokon, nincs egy tisztességes érzés a szívekben, egy becsületes fogadalom az agyakban. Milyen gyomorémeitő látvány ez a temértek hemzsegő katona. Százával sétálnak, őgyelegnek, röhécselnek, szemérmetlenül minden helyet elfoglalnak, és ez alatt minden oldalról dől, omlik be az ellenség minden fajtája. Hát ez lett a magyarból. Ez ugyan nem érdemel hazát. A gyáva kormány minden tevékenysége kunyorálásban merül ki. Parancsolni nem mer, mert a maga élhetetlen bőrét félti. Csak felizgatni, elbolondítani tudták a sötét, tudatlan tömeget, a felelősség legtávolabbi érzése nélkül. De vezetni, vezetni sem erejük, sem bátorságuk nincs. Szeretem Hatvani Lajost. Bármit fognak rá az ellenségei, becsületes, jó és a szépet keresi. Megengedheti magának, hogy becsületes és bőkező legyen. Mondják róla. Hány gazdag engedi meg magának a becsületesség luxusát? Ennyi szeretettel írta meg Petőfi életrajzát. Talán némi vezeklésül egy ellene elkövetett régi bűnéért. August 2. Nos igen, végre fellobog a nemzeti zászló, és én sírtam a felindulástól, mikor megláttam. De nem örömömben, mert zászló ugyan van még a múltból, de nemzet nincs hozzá, és nem azért nincs, mert meg van nyírbálva és ki van rabolva végkimerülésig, hanem mert műveletlen és erkölcstelen. Megromlott éretlenül. 1919. augusztus 31. Meddig bírja még nyomorult szívem? Szerencsétlenségünk minden újabb fázisára újra teljes erővel rohan meg a fájdalom. És ha meggondolom, hogy a körülöttem élő, lélegző, evő, fecsegő, nevetgélő emberek ezt a fájdalmat nem érzik, nem ismerik. Körülállják a táncoló oláokat a várbástyán, és tapsolják, és éjjelzik őket. És most előbújik az eddig meglapult, csizmás, pödröd bajuszú bús magyar, és azt mondja, hogy ő ébredni akar. Elaludtad az időt, Pató Pál uram. Ha 70 évvel ezelőtt a Vörösmarty szózatára nem ébredtél fel, most már késő. Felébredtek a zsidajaid, és lerázhatatlanul a nyakadra ültek. Most előmásznak azok, akik a hazaszeretett frázisaiból akarnak hasznot húzni, megélni. Már volt itt egy kis magyar, szavalásért. Hogy a szózatot mondjam el, hát inkább megfulladok. 50 esztendeig szavaltam, és nem használt. Aki abból akar megélni, hogy magyar és keresztény, azt kihallgatás nélkül börtönbe vettetném. 1919. szeptember 6. Végzet. Csak most az egyszer legyen eszed. Csak most az egyszer légy következetes. Hadd fajják fel egymást ezek a magyar koncon összeveszett kutyák. Itt a cseh, a rác, az olá a kapuink előtt. Igaz, hogy a magyar indolens irigyésrest megérdemelt a leckét. A becstelen hazug és igazságtalan entente ráereszti egy megkötött kis nemzetre az olát, aki itt parancsol és rabol és táncol hozzá. Az olá tisztek a francia tisztek maskarájában játsszák a római katonát.